mellett vidám, de mély tanúsága van. Nemrégiben hallgattam a rádiót, és valaki megjegyezte, hogy a mai ember... most a kettő is van. Ez a szeretet. Köszönöm szépen. Szóval, hogy az emberek a mai magyar valóságban nagyon magányosak, és igazán a legnagyobb problémája az embereknek abban áll, hogy nincsenek olyan kapcsolataik, amelyben őszinte dolgokról tudnak beszélni, és a lelküknek a rezdülését, a lelküknek a mélyebben lévő dolgait tudják megosztani. Mint ahogy ennek a Monsieur Zsörtöldi és megélte. És a gyermeket elengedjük, akkor a bohócokkal fölmennek akkor egy kis uzsonnára, kabátot vigyétek magatokkal, és akkor a fönti emeleti gyerekteremben lesz nektek egy kis uzsonna meg beszélgetés. A Bibliából szeretnék olvasni néhány igeverset, és a felvezetőben meg a jelenetben látottakhoz hozzáfűzni néhány gondolatot, amelyet maga Jézus Krisztus hagyott ránk. A Máté Evangélium 5. fejezetének 38-as versét fogom olvasni. Közben lesz itt egy kis mozgás, de próbáljunk ide is figyelni, és akkor a gyermekek már szépen a maguk útján mennek is. Nagyszerű lehetőség ez nektek, áldjon meg az Úr benneteket a továbbiakban, és ilyen kiváltságban lesz részetek, hogy a bohócok társaságában előkarácsonyozhattok. Tehát Máté Evangélium 5. fejezet, a hegyi beszédnek egy szakaszát olvasom, a 38. verstől a 42-es versig. Így hangzanak ezek a megdöbbentő igeversek. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogad fogért, én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hát, hogyha úgy mélyebben elgondolkodunk ezeken a szavakon, azt gondolom, hogy az ember első reakciója az, hogy ebben a mai világban ezek az igék teljesíthetetlen létszet, átugorhatatlan létszet tesznek az emberek elé, és a mai világ annyira elromlott, meg az emberek annyira elromlottak, és annyi csalódás éri ma az embert, hogy ezt megvalósítani lehetetlen. Hadd mondjam neked, hogy igazad van. Tényleg az emberi reakció talán ez lehetne leginkább, hisz annyi csalódás van ma az emberi kapcsolatokban, amelyek megterhelnek bennünket, amelyeket ott hordozunk a szívünkben. Sokszor családon belül is, szűkebb családon belül is rengeteg sebbel vannak az emberek, rengeteg sebben élünk, és talán készülünk is a karácsonyra néhányan itt ma is, sok sebbel, és lehet, hogy igazán nem is várjuk ezt az egész karácsonyt. Nemrégen beszéltem valakivel telefonon, és mondta, hogy elmondta a családjának is, hogy semmilyen ajándékot ne vegyenek neki, ő sem vesz senkinek semmit, mert az egésszel tele van a hócipője, ezzel az ajándékozási lázzal, rohangálással, ez már nem arról szól, amiről kéne, ő az egészet utálja, haza fog menni együtt ezt a családjával, de ő ezt az ajándékozási témát nem akarja, meg az egész karácsony se csípi, otthon lesz a lehetőség szerint egyedül. És akkor mondtam neki, hogy talán lehet ezt másképpen is ünnepelni, van ennek egy másik alternatívája, méghozzá az, hogy egy magasabb kapcsolati szinten éljük meg a karácsonyt. Tehát igazán nem az a lényeg, hogy mit adunk egymásnak, hanem hogy együtt vagyunk, és egy őszinte jó közösségben megosztjuk egymás a másikkal. Azt mondta, hú, ez nagyon jó. Ez őt érdekli. Hát mondtam neki, hogy ez igazán egy gyülekezetben megvalósulhat, egy hívő közösségben, meg gyakorlatilag egy olyan családban, ahol fölismerik azokat az értékeket, amellyel a karácsonyban Isten látogatott meg bennünket a mennyből. Nagyon érdekes is volt, olyan nyitott volt, annyira örvendezett, már soha nem találkoztam még vele, csak telefonon beszéltünk, önmagában a hírnek, hogy lehet másképpen is ünnepelni, másképpen is megélni ezt a karácsonyt. Jézus Krisztus egy ószövetségi törvénnyel kezdi ezt a szakaszt is, emlékeztetve hallgatóit, hogy az ószövetségi törvény azt mondta, hogy szemet szemért, fogad fogért. Nos, azt gondolom, hogy nem kell messzire menni, a mai társadalom szintén erről szól. ez a viszonzás törvénye volt, tehát ugyanúgy viszonyulj más emberekhez, mint ahogy ők viszonyulnak hozzád. Azt gondolom, hogy ezt mesterien műveljük a mai világunkban is. Lehet azok is, akik még nem is olvasták a Bibliában, a Mózes könyvében, egyébként 2 Mózes 21.4-ben is például benne van, de más helyeken is ez a törvényszerűség. De ma az emberek azt gondolom a legjobb szinten is, akik próbálkoznak az emberi kapcsolataikban jó kapcsolatokat építeni, a viszonzás törvénye szerint élik az életüket. Ha jó vagy hozzám, én is igyekszem azt úgy viszonyulni. Ha gonosz vagy hozzám, akkor elkerüllek, és nem is igazán szeretnék veled találkozni. Jézus Krisztus föleleveníti ezt a törvényszerűséget, és akkor az ő tanítását ezzel szembeállítja, hogy alapvetően a boldog és kiteljesedett élethez azonban ez kevés. Igazán nem lesz kiteljesedett életed, ha viszonzás törvénye szerint éled az életedet, tehát ahogy velem bánnak, én is úgy bánok velük. Viszi tovább az ő gondolatait, és azt mondja, én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Hát azt gondolom, ez a kijelentés már-már a mai világban ilyen bárgyú, szerencsétlen, a loser kategóriájú emberekre vonatkozik, ugye is divatos ma, divatos szeng ez a loser, a vesztes, az örök veszteseknek a kategóriája, de azt látom Isten igéjében, hogy Jézus Krisztus a győztes, és aki őt követi, Jézus győzelemre segíti az életben. Tehát, aki Krisztus követi, az nem loser, nem örök vesztes, hanem győztes. Aki az ő tanítására hallgat, annak bejön az élet, és igazán gyümölcsözővé változnak a kapcsolatai. Maga a zsidók egyébként sem értelmezték szó szerint, tehát nem szúrták ki más szemét, ha kiszúrta a másik ember szemét, hanem arányos büntetést róttak ki. Tehát a kárpótlás, a kártérítés és az ítélet is arányos volt a bűn elkövetésével. Most azt gondolom, hogy a mai magyar jogrendszerben is, meg a ítéletekben is, hát nagyon messze kerültünk ettől, tehát közel sincs arányban az ítélet, nagyon sok esetben, azt gondolom, hogy többetekben föl is sejlenek olyan különböző gazdasági bűncselekmények, ami az elmúlt egy évtizedben történt mondjuk Magyarországon, és gyakorlatilag igazán nem lett belőle semmi. Tehát már azt mondanánk, jogos lenne szemet szemért fogad fogért, legalább azt, hogy ugyanaz kapja olyan mértékben, amit megérdemel. Hát azt gondolom, hogy jogrendszerben ez fontos, hogy ez egy valódi jogrendszerben fontos, de nem szabad elfelejteni, hogy a jog önmagában nem elegendő, az igazság is szükséges mellé. Tehát joggal és igazsággal van megtámasztva Isten trónja, tehát ő nem csak jogosságot, nem csak a jogot hangsúlyozza, hanem ő igazságos Isten is. Jézus tehát azt mondja, hogy aki arculult téged jobb felőtt, arcol a másik arcodat is. Gondolkodhatnánk erre, hogy akkor aki megtámadnak az utcán, valaki behúz egyet, akkor összesek, fölállok, és azt mond neki, hogy rabló bácsi, még a másik oldalra is kérnék egyet, mert én keresztény vagyok. Hát azt gondolom, hogy na erre aztán végképp nem vágyik senki. Tehát igazán azt mondja, akkor én ezt a Jézus követést inkább kihagynám. Hát nem volt elég nekem az egy, amit kaptam. Örülök, hogy nem kapok másikat. Valóban igaz, jogos is. Ugyanis a Biblia sehol nem támogatja azt, hogy ne az önvédelem elhanyagolását, vagy a családodnak a védelmének az elhanyagolását, vagy a gyermeked védelmének az elhanyagolását. Tehát a Biblia nem beszél olyan arról, hogy ne védd meg magad, ha megtámadnak, vagy ne védd meg a családodat, hanem ha megtámadnak téged. Tehát azért ez egy fontos dolog. Emlékszem gyerekkoromra, amikor engem úgy engedtek el oviba, már egy olyan családi karácsony van, hogy kisfiam, ne verekedjél. Nem tudom, miért mondtak ilyeneket. Lényeg az, hogy én aztán megfogadtam a szüleimnek a parancsát, utasítását, én nem verekedtem, de minden nap sírva mentem haza, mert ugye alapvetően kerültek konfliktusok, aztán én kaptam. Na, 2 hét után édesapám megunta a történetet, és azt mondja, fiam, soha ne kezdeményezz verekedést, adott egy bölcsességet is, azt mondom, mert tudod, aki verekszik, ezt előbb-utóbb meg is verik. Tehát ez igaz a boxolókra is. De ha bántanak, ne hagyd magad. És akkor mondta, hogy mit csinálják, mondta, hogy rúg bokán, aki téged bántani akar, szintén eltelt néhány nap, talán egy hét vagy kettő, és jött az óvónéni család látogatásra, hogy a fél óvoda már sánta, mert Sanyi az mindenkit bokárug, akivel konfliktusba keveredik. No hát akkor ebből kellett a szüleimmel valahogy megegyeznünk valami arany középútban, hogy azért mégis mit jelent az, hogy megvédeni az embernek saját magát. Azt hiszem értitek. Tehát az élet valóban ilyen, hogy van, amikor szükséges fölemelni a szavadat az igazságtalanság és jogtalansággal szemben, és a kereszténység nem jelenti azt, hogy te egy bárgyú birka vagy. Te bárány vagy, aki követed a mestert. A mesterről is, Jézus Krisztusról is följegyzik azt, hogy amikor faggatják őt a főpap palotájában, a főpap előtt, és válaszol a főpapnak, akkor a főpap egyik szolgája oda megy és arcul üti Jézust, és Jézus pedig azt mondja neki, hogy ha rosszat mondtam, mondd meg, hogy mi volt benne a rossz. Azonban, ha jót mondtam, miért ütsz engem? Tehát maga Jézus Krisztus is fölmér a szavát a jogtalan, igazságtalan bántalmazással szemben, ami őt érte. Tehát azt hiszem ezzel világos, és értjük. Viszont mit is jelent akkor ez az ige, mert hát csak benne van a Bibliában, és azért mégiscsak Jézus mondta. Maga az eredeti szövegben arról van szó, hogy a kéz fonákával megütni valakit. Ez alapvetően ebben a korszakban és a korban is, de biztos emlékeztek rá, hogy ilyen gentlemanek között a kesztyűvel volt ez a pofozgatás, és akkor utána kihívták párbajra egymást. Most nem erről van szó természetesen, de egy megsértés, egy mély megalázó szituáció, egy sértő helyzetről van szó, amikor téged megsértenek, megbántanak. Akkor Jézus azt mondja, hogy ne az egyből való viszonzás legyen, ami a válaszod erre a történetre, hanem gyakorold a szeretetben való béketűrést, mert hogyha azonnal visszavágsz, ha azonnal viszonzod a bántást, akkor ebből a konfliktus csak, ezáltal a konfliktus mélyülni fog, és megromlik a kapcsolatod, lehet, hogy menthetetlenül, vagy pedig messzebb kerül sokkal inkább a rendezéshez. Ezért Jézus Krisztus ebben az igében a béketűrése hívja fel a figyelmet, hogy nem minden sérelemre azonnal rúg bokán ugye a embertársadat, hanem azért legyél béketűrő, és majd mindjárt beszélni fogunk arról is, hogy hogyan lehet értelmezni és elemezni, vagy megérteni egy ilyen szituációt, amikor valaki így arcul üt téged, tehát megbánt, beletapos a lelki világodba. Jézus azt mondja, hogy ne azonnal megsértődj, ne azonnal viszonozni akard a bántást, hanem gyakorold a béketűrést, tehát legyen benned legalább két esély minden embernek. Az első sértés után legyen egy második is. No, azért hadd mondjam azoknak kedvéért is, akik azt mondják, hogy na jó, ezt még kibírom, tehát estrigula, késrigula, bum. Tehát azért nem teljesen ilyen számszerű analógiát lehet azért itt levonni, hanem inkább egy szívbeli állapotról, egy szívbeli hozzáállásról beszél Jézus, mint ahogy megnéztük az előző igéket is már a elmúlt hetekben, hogy itt szívügyekről van szó, a szívbeli indulatról, a szívbeli hozzáállásról van szó a konfliktusokban, az emberekhez, embertársainkhoz. Aztán a következő versben azt mondja, valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Tehát azt mondja valaki, hogy a telek határ kérdésében egy méter ide, vagy egy méter oda, akkor adj neki két métert, mondja itt Jézus. No, hát mi is az, amit jelent ez az ige szakasz? Hogyan viszonyuljunk a pellekedés, a pertpatval kérdésében, amiről ez a jelenet is szólt, és a megoldásban azt gondolom, hogy nagyon krisztusi módon mutatták be az Isten gondolatát a konfliktus kezelésben, a kapcsolatrendezés témájában. Már az előző igeversben is a ne szállj szembe a gonoszszal az azt jelenti, hogy ne menj bíróságra, ne szállj perbe vele. Tehát nem azt jelenti, hogy fogadd el a gonoszságot és tarts jónak a rosszat, hanem ne menj egyből perre vele. Ezt jelenti. És itt tovább viszi Jézus ezt a gondolatot, hogy ne legyél olyan ember, aki azonnal perre megy, aki azonnal perpatvart szítja, és pellekedésre, vagy pereskedésre megy a másik emberrel. De erre hívja fel a figyelmet. A alsóról és felsőről a kérdésében nagyon érdekes maga a Biblia tanítása, a Mózes 5. könyvének 24-es része, a 10-13-as versek, amikor azt mondja a Biblia, hogy ha a felső ruhát zálogba veszed valakitől, tehát adsz neki kölcsön és zálogba veszed a felső ruháját, estére adod, ugyanis a szegény embereknek a felső ruhájukat a takarójuk is. Azon a Biblia az alsó ruha zálogba vételét nem engedte meg sehol, az közvetlenül a testen volt, a felső ruha pedig egy felső köntös volt, mondom, a szegény embereknek a takarója is volt éjszaka. Ezért a Biblia azt mondja, hogy éjszakára add vissza magát a felső ruhát. Az alsó ruha vétele vagy pellése az egy nagyon durva bántásról van szó. Tehát nagyon durva bánásmódról van szó, amikor valaki ki akar fosztani, ki akar forgatni téged, akár az örökségedből, akár a lelki békességedből, akár a munkahelyedről. Tehát valami nagyon durva támadásról beszél itt a Biblia, amikor az alsóruha kérdését hozza, mint példát. Értitek, azért idéztem a zsidó törvényeket, mert mikor ezt hallgatták a zsidók, akkor ők ezt értették, hogy milyen mély dologról van szó. Nem csak a felső ruháról van szó, amit elvehettek, de este vissza kellett adni, hanem itt a alsó ruházatról is hozzá, tehát mindenből kiforgatni akarnak. Azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy itt is a megengedés legyen a jellemző rád, és keresd a megoldást, ne a pert keresd. Ne a viszály keresd, ne a bíróságra járkálj inkább, hanem keresd a megegyezést a másik emberrel, a peres férrel, és próbálj megegyezni, szokták mondani, ugye, peren kívül. Próbálj megegyezni veled, bár ugye ez már arra vonatkozik, amikor valaki perre megy. Tehát itt szívkérdésről van szó, itt a béketűrést emeli fel Krisztus, amiben a kapcsolat fontosabb, mint az anyagi érték. Isten igé így gondolkodik, hogy az ember kapcsolati lény, és igazán az ember boldog életet akkor élhet, amikor egészséges kapcsolatokban létezik. Gondolkodtam tegnap este azon, hogy a halál kérdése, ehhez hogyan is viszonyulunk. Ugye kétfajta halál létezik. Az egyik halál az, amikor valaki fizikailag, a fizikai szükségei nincsenek betöltve, és ezért hal meg, éhen vagy szomjan. Van, aki pedig halni akar, pedig mindene megvan. Tehát mert lelki halálállapotában van. Melyik a rosszabb? Melyik a rosszabb? Nagyon érdekes kérdés, persze egyikben sem jó lenni. De itt meg kell értenünk, hogy a lelki halálállapota az ugyanolyan rossz, mint a fizikai halálállapota, sőt, lehet, hogy még rosszabb. Ha valaki rendelkezik javakkal, anyagi javakkal, és megvan neki a betevője, megvan a ruhája, de nincs egészséges kapcsolata, és inkább meg akar halni. És nézzétek meg, hogy előbb-utóbb az emberek, akik rossz kapcsolatokkal rendelkeznek, és folyamatosan ilyen sebeket, sérüléseket szednek össze és okoznak, előbb-utóbb annyira elszigetelődnek, hogy a vége az öngyilkossági gondolat, tehát vége az elszigetelődésüknek, az a depresszió, és a halálnak a várása, amely sajnos bizonyos irányzatokban már elég régóta jelen van a könnyűzenében is, a világ könnyűzenében is, mint egy üzenet a fiataloknak és az embereknek. A 41. versben Jézus azt mondja, hogy egy útra kényszerítenek, menj el kettőre is velük. Azt gondolom, hogy nem is olyan nehezet kér, hát jó, menj el, gyere velem 10 méterre, akkor figyelj, menjünk el 20-ra. De nem akarod csak 10-re menni, de 20-ra, azt mondta Jézus, 20-ra menjünk. Ugye hát persze ez megint csak nem erről szól. Maga a kényszerít kifejezés a perzsa postai hivatalnokokra vonatkozó kifejezés volt, és tudni kellett róluk azt, hogy Perzsiában volt egy törvény, miszerint a postai küldemények célhoz érkezése érdekében a postás lefoglalhatott lovat, vagy igénybe vehette a polgároknak a segítségét. Tehát kötelességük volt segíteni a küldemény célhoz érkezését. Ez a joga volt. Tehát kényszeríteni valakit azt jelenti, hogy joga van arra, hogy segíts neki. Azaz, jogosíts fel az embereket arra, hogy fordulhassanak hozzád segítségért. Ezt jelenti. Valaki egy útra kényszerít, azaz egy szolgáltató kényszerítést jelent pontosan ez a kifejezés. Az azt jelenti, legyél olyan ember, aki kész többet is megtenni annál, mint amit tőle kérnek. Nem csak kimérni, kidekázni. Sokszor az emberek, tudjátok, nem is merik kérni, amire szükségük van. Sokszor, aki még kérni mer tőlünk, az is kevesebbet mer kérni, mint amire valóban szükség van. És itt értsétek, itt nem pénzről van pusztán szó. Meg nem élelemről van pusztán szó. Hanem sokkal mélyebb dolgokról van szó, mert tudjátok, hogy szoktam mondani, hogy adni szeretet nélkül lehet, de szeretni adás nélkül lehetetlen. Tehát Jézus az áldozat árán való szolgálatra hívja fel a figyelmet, arra a fajta szolgálata és hozzáállásra a kapcsolatokban, amely áldozatot is kész hozni a másikért. Nem csak annyit tesz meg, ami neki kényelmes, hanem még kényelmetlenséget is kész vállalni a másikért. Na most olyan pontokon vagyunk, tudom, amikor az emberi egót ez aztán gyomrozza, tehát ez olyan tördőfés nekünk keresztényeknek is, keresztény értékrenddel bíró személyeknek is, mert szembesülünk az egoizmusunkkal, az önzésünkkel, hogy mennyire korlátozottan gondolkodunk Krisztus tanításához képest, és Krisztus mennyivel messzebb teszi a célszalagot, mint ahogy mi gondoltuk, hogy befutottunk már, aztán mi mindent teljesítettünk. De Jézus nem azért mondja ezeket, hogy mint valami nagy elvárásokat kívánna támasztani elénk, hanem szeretne kiteljesedett életre megajándékozni bennünket, amelyben értékes és áldott kapcsolatok vannak. Mert a boldogságnak ez egy nagyon fontos kulcsa az emberi létben, létezésben. Aztán azt mondja Jézus, hogy aki kér tőled, adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hát ez sem valami divatos tanítás ma. Ugye? Mert hát rengeteg koldus van az utcán. Meg tudjuk nyugtatni magunkat azzal, hogy hát úgyis alkoholra kell neki, meg látom, hogy részeg, és akkor nem adok neki. És sok minden van, meg tudjuk, hogy van a bérkoldosok is, a városunkban is lehet tudni néhány emberről, hogy gazdag embereknek gyűjti a pénzt. Nyilván nem ezekről van szó, akiknek ezeket támogatni kellene, de megvan a módja, hogy ahogy lehet adni ezeknek az embereknek is, amit nem vesznek el tőle, élelmet, vagy a szükségek szerint. Jézus az adással kapcsolatban nem mérlegelésről beszél, hanem azt mondja, kérnek tőled, adj. Érdekes a ószövetség gyökere ennek a gondolatmenetnek a Mózes 5. könyvének 15-ös részében a 7-től 11. versig terjedő szakasz segít jobban megérteni ennek a lényegét, ennek az üzenetnek a lényegét. Következőképpen hangzik, tehát a Mózes 5. könyve 15. fejezet 7. versétől olvasom ezt a szakaszt, a 11-es versig. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Isten az Úr adott neked, ne légy kemény szívű és szűk markú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat, közeledik a 7. esztendő, az adósság elengedésének éve. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet, mert a szegény nem fogy ki a földről, azért parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban lévő nyomorult és szegény testvéredhez. Tehát meghatározza a körét, a segítés körét a Szentírás, a köreit. Ugye az első számú felelőssége az embernek a saját családja, a szűkebb családja, ahol a felelősség helyezte Isten. Szóval a következő felelősségi szint a gyülekezeti testvériség és a tágabb testvéri közösség. Látjuk a Bibliában is, hogy a éhínség idején Pál apostol gyűjtés hirdett a görög területen lévő gyülekezetekben a jeruzsálemi éhező keresztény testvéreknek a támogatására és segítésére. Az első dolog, oda helyez a szívünkre Isten igény, hogy gyülekezetben lévő szegényektől ne forduljunk el, és itt egy szívkérdésről beszél, hogy szívesen adj. Jó szívvel támogasd, jó szívvel adj neki. Még kölcsönt is, ha szüksége van rá. A 7. esztendő kérdése pedig, ugye minden 7. évben el kell adni az adósságot. Ne azon filozofálj, hogy fogja azt visszaadni, hanem úgy adj neki, hogy nem vársz ez a semmit, és bekalkulálod, ha nem tudja visszaadni, kész vagy elengedni is az adósságot. A másik oldalon viszont, azért előbb beszéljünk, te pedig légy becsületes, és ha meg tudod adni, igyekezz azon, hogy vissza is add, amit kölcsönkértél, mert ugye itt tiszta szívről van szó. És olyan elszegényedésről van szó, amely bizonyos körülmények miatt, nem a saját, bár a saját hibás döntései miatt is került szegénységbe valaki, de hogy egy lelkipásztor bácsi mondta, amikor kértek tőle egy nagyon szegény környéken, egy cigarettás családapa mondta, hogy lelkész testvér, vagy lelkész bácsi, adjon nekünk pénzt, mert nincs mit adni a gyerekeknek enni. Csak azt mondta neki, ide figyeljetek, hagyjátok el a dohányzást, térjetek meg, Jézus Krisztus megszabadít titeket a dohányzástól, meg az alkoholtól, és mindjárt lesz pénzetek ennivalóra. Tehát megint nagyon fontos dolog, hogy mit támogatunk az anyagi javakkal. Az egyik képviselő mondta, hogy azt támogatnám inkább, hogy gyerekek kapjanak háromszor enni a óvodában, az iskolában, mert akkor biztosan arra megy a pénz, amire szánjuk. Tudom, hogy ez egy összetett kérdés, nem is kívánok ebben most bíráskodni, és nem is szeretnék eszközelve kijelenteni dolgokat, meg hála Istennek nem is az én dolgom ezt eldönteni, ettől azért elég boldog is vagyok. az Úr pedig áldja meg azokat, akik ilyen döntéshelyzetben vannak. Tehát Jézus Krisztus a hozzáállásunk tekintetében azt mondja, hogy legyen a szíved készséges az adásra. Adni légy kész. Ne kapni. Ne kapni akar, hanem az adásra rendezkedj be, hogy meg tudj áldani másokat. Mert jobb adni, mint kapni. Amen. Azonban, ha szükségben van a te testvéred, akkor adj neki. Vedd észre a szükségét, ne alázd meg a testvéredet. Szolgálj felé. És ha marad, és olyan bőségben vagytok, hogy tudtok segíteni a társam szegényein, akkor azóta se forduljatok el Jézus tanítása szerint, hanem adj neki, és ha teheted, azt mondja a Biblia, testvérednek adj kölcsön. Ha teheted, ugye, megint nagyon fontos dolog a mérce, hogy neked ne legyen nyomorúságod, hogy azzal, hogy segítesz. Persze a nyomorúság kérdés is nem egyforma. Nem ugyanazt jelenti az embereknél. Ugye 2 hét Ukrajnában megváltoztatja az embernek az értékrendjét ezekben a kérdésekben is. No, néhány gondolat végül. Tehát a megbékülés és a kapcsolatok rendezésének kérdése, amelyről itt Jézus megint beszél, mert megérthetjük, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy szeretett kapcsolatokban éljünk Istennel és egymással. És akkor tud az életünk kiteljesedni és boldog lenni, hogy ezeket a szeretett kapcsolatokat tudjuk építeni, és ezekkel rendelkezünk. De hát hogyan? Ugye egy picit foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet építeni ezeket a kapcsolatokat, és hogyan lehet növekedni ezen a területen. A példabeszédek könyvének 16-os részének 7-es verse nekem nagyon sokat jelentett, egyszer szólt hozzám Isten, és be is töltötte ezt az igét már az életemben, nem is egyszer. Azt mondja Isten igéje, példabeszéd 16-7, akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti, vagy az ellenségeit is jó akarójává teszi. Ez így van. Ez teljesen így van. Tehát aki az Isten akarata szerint éli az életét, és a kapcsolatokban is így viselkedik, akkor Isten megfordítja az ellenségei szívét. Nem egyszer tapasztaltam már ezt az életemben. Nem is olyan régen tapasztaltam ezt a kapcsolataimban. Hogy igenis, Isten igéje szerint az ember jár, tehát olyan életet él, úgy viselkedik, úgy viszonyul másokhoz, ami tetszik az Istennek, amit itt olvastunk is, annak az ellenségeit is Isten jó akaróivá teszi. Ez egy csodálatos igazság, és ez működik. És azt mondta valaki nekem, hogy az idegesít ebben az egész kereszténységben, hogy nem látom működni. Aztán mondtam neki, de működik, mert ez valóságos. És tényleg az a kereszténység, ami nem működik, annak tényleg nem sok értelme van. Az a fajta Krisztus követés, amit viszont a Biblia beszél és maga Jézus tanít, az működik. Tehát az valóságos és élhető. Mit tehetünk tehát? No, az első dolog, amit tehetünk, jegyezzétek le, hogyha van nálatok jegyzetfüzet, vagy jegyezzétek meg. Az első dolog, törekedj arra, hogy megértsd, ki miért gondolkodik, viselkedik úgy, ahogy. Tehát a hozzáállásunk az emberekhez elsősorban legyen olyan, hogy meg akarom érteni, hogy a viselkedése, a reakciója miatt mi van. Tehát nem pusztán reakciót látom, tudom, ez néha nagyon nehéz, mert néha nagyon rosszul esnek dolgok nekünk. És ha sértődékenyebbek vagyunk, akkor már nehezen jutunk el idáig, hogy még elemezni is tudjunk, és egy kicsit lenyugodjunk, de lehet, hogy jobb a reakció előtt, mielőtt reagálnál, elcsendesedni és elgondolkodni, hogy mi az oka annak, hogy ez a másik ember így viselkedik. Próbáld megérteni, törekedj rá. Aztán próbáld megérteni, hogy mire vágynak, mit tartanak fontosnak, mi fáj nekik, minek tudnak örülni a körülötted lévő emberek. Tehát próbáld megérteni őket, mi fáj nekik, mi az, ami fontos, milyen értékrendjük van. Egyszer egy kereskedő azt mondta, hogy ha minden emberrel úgy viselkedsz, egyformán viselkedsz, akkor az üzleteid 70%-át elveszíted. De ha megtanulod, hogy hogyan viselkedj az emberekkel, akár az üzleteid 100%-át is megnyerheted, mert ha egyformán viselkedsz, akkor csak azokat tudod megérinteni és megnyerni, akik olyan stílusúak és úgy értenek a szóból, hogy viselkedsz. Milyen gazdasági érdek? Például ez egy cégnél, vagy egy vállalkozásnál, hogy megtanulja az ember, hogyan viselkedjen, hogyan viszonyuljon a különféle partnereihez, kapcsolataihoz. Aztán John Maxwell azt írja, hogy az embereknek van néhány közös vonása, amely általános, és amely segít nekünk megérteni őket. Az első dolog, ő azt írja, hogy szeretik magukat különlegesnek érezni, tehát őszintén dicsérd őket. Az emberek szeretik magukat különlegesnek érezni, te is ilyen ember vagy. Nem vagy te sem más, ha ember vagy, és ha melletted lévés ember, már pedig azok vagyunk, így alkotott meg bennünket Isten, akkor szeretjük magunkat különlegesnek érezni, és ezt pedig a dicséret által lehet megérteni. Szoktam mondani, a dicséret nem kerül semmibe, de nagyon sokat jelent annak, akit őszintén megdicsérnek. Majd meg is tapsoltuk ugye a bohócokat is, és köszönjük a technikusoknak is, akik dolgoztatok sokat azért ezen a jeleneten. Nagyon ügyesek vagytok. Aztán következő dolog, szebb jövőt akarnak az emberek, tehát bátorítsd őket, és tárj eléjük egy reményteli jövőképet. Tehát az emberek szebb jövőt akarnak, jobbat szeretnének, mint ahogy most élnek. Nem így van? Te is ilyen vagy, nem? Hát szeretné jobbat, mint ami most van, nem? Vagy most én is kérdezem, hogy elment a hangotok? Jobbat szeretnétek? Hát persze, hát szebb jövőt szeretnél. Tehát bátorítsd az embereket, és tárj eléjük egy reményteli jövőt. Aztán iránymutatást várnak az emberek, tehát segítsd őket, hogy nyerjenek valódi vezetést. Érzitek igaz, hogy a Szentírásban és maga a Krisztussal a közösségben és a gyülekezeti létben ezek mind jelen vannak. Önzőek az emberek, tehát először a szükségeikkel törődj. Az embereket nem a filozófia érdekli elsősorban, hanem a szükségeiknek a betöltése. Azt szeretnék a benne töltve. Tehát mivel emberek önzők, és te is az vagy, és az önzésből próbálsz valahogy kikászálódni és fejlődni, én is önző vagyok, és ebből igyekszem változni, és igyekszem tanulni, hogy hogyan lehetek olyan ember, aki Jézus tanítása szerint másokat maga elé helyez, mások szükségeit a magáé elé helyezi, tehát hogy Krisztusi lelkülettel önzetlen módon tudja élni az életemet. Mi az emberek önzők, ezért törődj a szükségeikkel. Aztán érzelmének az emberek mélyre zuhannak, tehát biztatásra van szükségük. Biztasd az embereket. Nagyon sokat jelent egy-két bátorító szó, mikor az ember össze van zavarodva, és nagyon mélyen van az érzelmeiben. Ugyan ennyire nem könnyű is lehet magunkat mérni, és hogy hol tartunk ezekben a dolgokban. Amikor ezeken gondolkodtam, láttam, hogy nekem azért van jócskán még mit növekednem. De talán neked is. Sikere vágynak, tehát segítsd őket a győzelemre. Ugye mai gondolkodásmód inkább a versenyzés, a versengés a mai társadalmi létünkben. Különösen mi kis világunkban, magyar realitásunkban. Tehát valaki sikeres, azt irigyik. Tehát nem, hogy győzelemre akarják segíteni egymást az emberek, hanem inkább vissza akarják húzni, és irigykednek a győztesekre. De ha jó kapcsolatokat öregszel, és szeretnéd egészséges kapcsolatokban élni az életedet, akkor segítsd győzelemre az embereket. Aztán a következő dolog, amit érdemes végigondolni, tehát az első dolog ez volt, az értsd meg az embereket. Aztán a következő, szeresd az embereket. Néhány gondolat ehhez is. Feltételezd a legjobbat róluk, és ne a legrosszabbat. Hozzáállás kérdése. Hogyan viszonyulsz, és hogyan viszonyulok az emberekhez? Egyből a legrosszabbat feltételezem, vagy olyan a szívem, hogy első indulatra, első lépésre mindenki felé megadtam a hitelt. A legjobbat feltételezem rólad. Ha szeretnél jó kapcsolatokban élni, akkor ilyen hozzáállás a célszerű. Albert Einstein mondta erre a kérdésre, hogy miért is vagyunk itt a Földön. Azt mondta, hogy néha az ember megérzi, hogy miért van itt, nyilván ő a tudományos kutatásra is gondol, de viszont mondta a köznapi életre vonatkozóan a következőt. Az ember más emberek kedvéért van itt. Valamit azt gondolom a bácsika értett, hogy igazán az ember életének és létének nagyon fontos célja és értelme, ha megérti azt, hogy nem önmagáért van itt ezen a Földön, hanem más emberekért. Aztán segíts az embereket, azaz azt jelenti, hogy kapás helyett inkább az adásban higgy, vagy tarts szem előtt mások érdekeit a magad elé helyezve is. Ha arra is pontosítasz, hogy mit adhat az embereknek, és nem arra, hogy mit facsarhatsz ki belőlük, szeretni és tisztelni fognak téged. Aztán a fejlődésnek a lépcsőjéről néhány gondolat még. Az első dolog, tanulj. Tanulmányozd a Bibliát az emberi kapcsolatokra nézve. Olvas könyveket, hogy jobban megértsd a körülötted lévő embereket. Fejlődj abban, hogy a megértésedben növekedni tudj, hogy megértsd a körülötted lévő embereket. Aztán a következő dolog, erősíts meg a szívedet. Naponként igyekezz olyan dolgokat tenni, amelyekben mások szükségeit helyezed a magad elé. Amilyen nehéz ezt tenned, annyira vagy önző. De kezd el, és lépjünk apró lépésében előre. Aztán gondold végig, kiért mit tehetnél, hogy kifejezz felé szeretetedet és tiszteletedet. Következő. Ez is nagyon jó módszer. Következő. Hívd fel ismerősödet, akivel korábban jó kapcsolatban voltál, de most eltávoltatok egymástól. Hívd fel, kérdezd meg, hogy fog tenni a karácsony, mit fog csinálni, hogy készültük az ünnepre. Hívjátok fel őket, és keressétek meg ezeket az embereket. Aztán a következő dolog, hozd rendbe a megsérült kapcsolatot. Keresd fel azt, akivel megromlott kapcsolatod van, és ismerd be saját hibádat, ami a te részed a kapcsolat megrontásában, és kérd bocsánatot. És így meg mindent, hogy rendbe jöjjön a kapcsolat. És állítom, ha ezekre figyelsz, biztos, hogy boldogabb karácsony lesz, mint tavaly. Az biztos. Áldottabb lesz ez a karácsony, mint tavaly. És sokkal több lesz a karácsonyfa alatt, mint néhány ajándék. Lesz a szívedben néhány olyan jó emlék, jó élmény, olyan kapcsolatokkal rendelkezel, amelyek áldás sok az életedben. Aztán utolsó gondolatként Hemingway, Nobel-díjas író írt az egyik könyvében a következő történetet le. Volt egy apa, és volt neki egy Paco nevű fia, egy tinédzser fiúról van szó, és nagyon összerúgták a port, nagyon összevesztek, és egy reggel a fiú elment otthonról, és nem jött haza. Az édesapja hosszú útra indult, hogy megkeresse a fiát, Pákót, de nem találta. Aztán végül Madridban ment, és ott a helyi labban föladott egy hirdetést, amely így szólt. Pákó, kedden délben vállak a Montana szállóban, minden meg van bocsátva, apád. A keddi napon a Montana szálló előtt mintegy 800 Pákó nevű férfi várakozott, mert szerette volna lembe hozni a kapcsolatát az apjával. Soha ne becsüld le a kapcsolatok fontosságát az életedben. Nem kerülheted ki. Isten közzétett egy hirdetést. Ez az evangélium. Így szól. Szeretlek téged, válok vissza. A fiamat adtam a te bűneidért. Ha elfogadod a bűnbocsánatod és hazatérsz, gyermekemmé fogadlak, visszafogadlak. Minden meg van bocsátva. Apád. Vajon ezen a karácsony meghalljuk-e a karácsony legfontosabb üzenetét? Isten hirdetését, az atya hirdetését, hogy gyere haza. Minden meg van bocsátva. A fiam szenvedett helyetted, kifizettem a büntetést. Mindaz, amiről ma szóltam, Isten megtette. Isten így viszonyul hozzád, Isten így viselkedik velünk, Isten ilyen módon építi a kapcsolatot velünk. Önzetlen. A fiát adta értünk. Kívánom, hogy legyenek áldottak a kapcsolataink, amelynek forrása és gyökere az Istennel való kapcsolat rendezése, a megbékülés az atyával. Legyen ez a karácsony tényleg ünnepe a megváltó születésének, aki megszületett, de meg is halt, érted és értem, hogy közel hozza hozzá az atya szeretetét, aki rendezni akarja a kapcsolatot veled. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és el tudnánk csendesedni. Arra kérlek, hogy gondold végig, hogy hogyan is viszonyulsz az atya hirdetéséhez, és milyenek az emberi kapcsolataid. Röviden csendben lennénk most, és aztán én szeretném majd hangosan imádkozni. Picit gondolkodjunk az elhangzottakkal kapcsolatosan.